A nagy mű Kadarkai Endrével. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Ismét itt a nagy mű, amelyben hetente kétszer egy-egy felejthetetlen hazai popkulturális teljesítményt mutatunk be. Ma az irodalmi Nobel-díjas Kertész Imre önéletrajzi ihletésű regényét járjuk körül. Az 1960 és 1973 között íródott, először 75-ben kiadott Sorstalanság a 15. évében járó Köves Gyuriról szól, aki megjárta az auschwitzi és buchenwaldi koncentrációs tábort. Most előbb Gács Anna, irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő és Radnóti Sándor, Széchenyi díjas esztéta, kritikus egyetemi tanár segítségével idézzük fel a műkeletkezés történetét. Azt olvastam, hogy 1960-tól 73-ig írta a Sorstalanságot Kertész Imre. 13 évig írni egy regényt azért az elég, hogy mondjam, terebélyes vállalkozásnak tűnik. Miért kellett 13 év mindenhez?
Hát egy furcsa karrier volt az övé, ugye amikor visszatért Auschwitzból, felnevekedett, és belevetette magát a bohém Budapestbe az 50-es években, és operetteket írta az Operett Színháznak. Akik akkor emlékeznek rá, egy könnyed, mindig nevetős fickóra emlékeznek, és ezen közben ezt a témáját állandóan a szíve alatt hordta, és lassan, körülményesen dolgozott rajta.
Operettszerzőként milyennek tartja őt a magyar irodalom?
Semmilyennek. Csacsi fogat a leghíresebb darabja, de hát annak sincs semmi jelentősége. Ez ugye a klasszikus operett figuráknak az átvitele szocialista környezetbe, ez volt akkor az Operett Színház feladata.
Ő ezt pénzért írta, vagy azt gondolta, hogy egyszer majd rábukkan a magyar színház történet?
Nem, kizárólag pénzért írta. Semmilyen komolysága ennek nem volt.
Ugyanazt gondolta róla, mint az utókor?
Gondolom, igen.
De a 13 év az azt jelentheti, hogy ő ezen közben folyamatosan készült a nagy műre?
Én gondolom, hogy készült a nagy műre, és én azt mondanám, hogy nem 13 évig írta, hanem 60, vagy nem tudom, most nem tudom hirtelen kiszámolni, hogy meddig élt, még egész életében azt írta. Tehát ugye ez egy nagyon furcsa életmű ilyen szempontból, hogy megszületett ez a regény, és tulajdonképpen minden, ami utána keletkezik, az ennek, vagy ez konkrétan ennek a regénynek az írásáról szól, vagy ugye visszatér az Auschwitz és Buchenwald élményhez, vagy visszatér a megírás élményhez. Tehát ilyen értelemben szerintem még csak azt se lehet mondani, hogy noha nyilván a kéziratot lezárta ugye 73-ban, és leadta a Magvető kiadónak, de biztosan nem tekintette úgy, hogy ő befejezett valamit, hanem úgy tekintette talán az egész életét, mint egy ilyen folyamatos újraírási folyamatot, és ha innen nézzük, akkor lehet, hogy nem is olyan sok a 13 év.
De a 13 év alatt, te hogy tudod, ő csiszolgatta? Az egésznek volt egy ilyen sziszifuszi jellege?
Abszolút volt sziszifuszi jellege, ez ugye az ő későbbi írásaiból kiderül, hogy ez egy gyötrelmes folyamat, általában kudarcosnak érzékelt folyamat volt, szóval úgy érezte, hogy ebbe folyamatosan belebukik. Ugye a Kudarc című következő regénye az tulajdonképpen a regényírói kudarcról szóló regény, és aztán a Gája Napló című naplója, ami ugye a végigkíséri már ezt a 60-as években kezdődő időszakot is, abból is azt látjuk, igen, ez egy gyötrelmes, kételyekkel teli kereső folyamat volt.
Mi táplálta az ő kételyeit? Tehát miben nem bízott, vagy tamáskodott?
A Gája naplón kívül voltak egyéb naplói is, amiket, ha jól tudom, még most sem adta ki magyarul, németül már fordításban két évvel ezelőtt megjelent, ahol kifejezetten a műhely problémákról beszélt, tehát arról, hogy kivel rokon, Camus-t például nagyon erősen emlegeti ebben a dologban, és a vele való személyes beszélgetés, hiszen volt egy idő, amikor barátok voltunk, is azt mutatja, hogy állandóan foglalkozott például azzal, hogy Semprún mennyire másképp és számára megvetendően fogta fel ezt a munkatábor vagy haláltábor problémát.
Mi baja volt az ő felfogásával?
Ugye nekem is van egy alapélményem, amikor egyetemista koromban Auschwitzban jártam, hogy ott két tábor van, ugye van az auschwitzi tábor és van a birkenaui. Az auschwitziban mindenkinek meg volt a maga pritse, ott voltak a szemüvegek, magyarul az individuumoknak a tábora volt, akkor is a rettenetes meghurcolással és megalázással, megszégyenítéssel és halálveszedelemmel járt. Birkenau más volt, ott minden azt sugározta, hogy az emberek már nem emberek, hanem objektumok. Na most ennek megfelelően két irodalma is van a Auschwitz-szindrómának, a haláltáborok irodalmának. Az egyik az, ami az individuális szenvedéseket akarja megjeleníteni, és valamilyen kiutat akar esetleg mutatni. Ugye Semprúnnál az volt, hogy nem akarok zsidó halált halni, tehát valamilyen individuális hősiességet várt el. A másik pedig, és ennek nagyon kevés példája van, Borowski talán az, aki megelőzte ebben Kertészt, az a objektummá válásnak a története, és tulajdonképpen ez volt az, amit nem akartak elhinni az olvasók. Amikor 75-ben megjelent, nem igaz, hogy nem figyeltek volna fel rá, 5-6 kritika jelent meg, és mindegyik pártfogó volt. De pártfogó, nem ismerték fel a dolog nagyságát, hanem át akarták értelmezni ebbe az individuális irányba. És a fordításokkal is ugyanez volt. Az első német fordítás nem akart hinni a szemének, és mindenféle szenvedés elemeket beletett a dologba, holott nincs benne szenvedés, hanem csak hűvös tudomásul vétele egy gyerek részéről, hogy ez a világ. És az angol fordítással is ez történt. Azt nem is engedte, akkor volt már második felesége, aki jól tudott angolul, azt nem engedte megjelentetni. A német fordítás után végül megjelent Hans Henning Peckének a második fordítása, amely megértette a dolgot, és angolul is végül egy másik fordítás jelent meg.
Ugye, ami köztudomású, hogy bevitte a Magvető kiadóhoz, akkor még Muzulmán címen futott ez a könyv. Muzulmánnak hívták a lágerekben már az életkedvüket vesztett embereket, ugye? Akik már nem nagyon érezték magukban az erőt, hogy...
És hát akik fizikailag is már
legyengültek,
halerőítéltek voltak.
És Kardos György elutasította ennek a könyvnek a kiadását. Ez szerintük politikai célzatú történet volt, vagy egész egyszerűen azon, amit a professzor úr mondott, nem értette meg, hogy miről is szól ez a könyv?
Én utóbbira gondolok. Borambrus volt egyébként egy ismert író és nagyszerű fordító, aki lektori jelentés írt róla, amiben mindaz a kifogás megvan, amiről az előbb beszéltem, hogy itt nincsenek individuumok, ez egy furcsán és elviselhetetlenül tárgyilagos könyv, ilyen tárgyilagossággal erről nem lehet szólni, és így tovább. És ugye azt sem szabad elfelejteni, hogy a Szép Irodalmi Könyvkiadó és a Magvető, ez a kettő volt akkor a irodalmi könyvkiadók Magyarországon, ezek azért versengtek is egymással, és amikor átkerült a Szép Irodalmihoz, akkor ez egy jó pont volt, hogy a Magvető elutasította. Fordítva is megvolt ez, tehát például Tandori második kötetét, ezt a nevezetes sárga könyvet nem fogadta el a Szép Irodalmi, amely az első kötetét kiadta, és Kardos György boldogan átvette.
De mai fogalmak szerint visszagondolva, itt kardosék irodalmi vakságba szenvedtek, vagy egész egyszerűen a szerkesztői vakságba, vagy az a korszellem, az az irodalmi struktúra, felfogás, az egész egyszerűen nem tette lehetővé ennek az átélhetőségét és érdeme szerint való kezelését.
Én azt gondolom, hogy vele is az történt, mint a fordítókkal, vele is az történt, mint a recenzensekkel, hogy nem értették meg ezt a vadonatúj hangot, amely lényegében egy nevelődési regényé teszi Auschwitzot. Tehát van egy fiatalember, aki oda, vagy egy gyerek, aki oda szocializálódik. Most ezt lenevelődési regénynek lehetne természetesen nevezni, de amikor azt a tanácsot adják neki a budapesti villamoson és az ismerősök, hogy felejts el, és soha többet ne beszéljen erről, akkor ezt magának az abszurdumnak tartja, hiszen ez az ő felnőtté válási élménye, ahogy mondják, a rite de passage, amint átmegy a gyermekből a felnőtté.
Hát igen, illetve még hogyha ehhez hozzátehetek valamit, ugye kétféle tanácsot kap, ez az egyik, hogy csak akkor tudsz tovább élni, hogyha magad mögé teszed, elfelejted, nem beszélsz róla, a másik meg ugye a híres jelenet az újságíróval, aki meg éppen ezt az antifasiszta narratívát kínálja fel a számára. Ugye azt mondja, hogy csináljunk ebből sajtóanyagot együtt, hogy mutassuk meg, hogy eljött egy új világ, ami felszámolja ezt a régit. És ugye az a kertész ezt többször, hol provokatív, hol leíró módon ezt hangsúlyozza, és valóban a sorstalanság maga is ezt sugallja, hogy nem számolta föl. Ugye, tehát, hogy katonai értelemben igen, de hogy az egymást követő diktatúrák, azok inkább megerősítették azt a tapasztalatot, ami azt mondja, hogy az emberek ezekbe a totális diktatúrákba belenevelődnek, de nincsen saját döntési lehetőségük az életükről.
Nyári Krisztián egyenesen azt mondta, hogy kertész szemtelenségét dilettantizmusként dekódolták. Nem lehet az, teszem én hozzá, hogy egy picit le is nézték akkor kertészt, hisz egy bohózat vagy operetszerzőnek tartatta az akkori irodalmi kánon, és úgy besétálni egy ilyen művel, hogy mondjam, már eleve komoly handicapet jelentett?
Minden további nélkül lehetséges. Én emlékszem évfolyam, hogy évtársaira, Rész Pálra, aki a Holmi főszerkesztője volt, és egy nagyszerű irodalmár, aki azt a féktelen örömet, amit például Balassa Péterrel éreztünk, amikor megkapta a Nobel-díjat, és akkor még olyan korán telefonáltunk neki Berlinbe, mert Berlinbe érte őt a hír, hogy még el lehetett érni telefonon, és fuldokolva egymás kezéből rángatva a telefont mondtunk mindenféle ostobaságokat boldogságunkba, és délután aztán a Holmi értekezletén egy nagyon fanyar hangulatot találtam, mert Részpál úgy érezte, hogy jó néhány magyar író és költő inkább érdemelte volna meg a Nobel-díjat, mint Kertész Imre.
Milyen volt kertésszel beszélni akkor, amikor elérték telefonon?
Akkor fuldokolva ő is boldog volt, és ő is lényegében csak ugyanolyan szamárságokat tudott mondani, mint mi.
Szamárság alatt mit ért a professzor úr?
Hát nem tudom, én megemlítettem, hogy amikor a Landmannban ültünk Bécsben, akkor ki gondolta volna, és akkor ezt ő nagyon elhelyeselte, hogy ki gondolta volna. Holott egy idő után már azért lehetett sejteni, amikor én talán a 60. születésnapjára egy ünnepi cikket írtam, amelynek az volt a címe, hogy a sértett, akkor abban lényegében megjósoltam, hogy hatalmas a karrier, de még nem értünk a végére, de az se fogja az ő elementáris sértettségét megváltoztatni.
No, erről majd beszélünk, mert ez egy külön, szerintem nagyon érdekes aspektusa mindennek. No, de vissza a kiadás körülményeire. Tudomásom szerint ugye ő találkozott nem sokkal később a magvetőtől való utasítás után, ami őt összetörte, ugye ezt jól tudom, tehát, hogy ő ezt azért egy nagy kudarcként élte meg, hogy nem jelenhet meg ez a könyve. Találkozott Kálló Istvánnal, akivel nagyon jó barátságot ápolt, és tudomásom szerint az is megfordult az ő fejébe, hogy ezt ő nem adja ki, és elmegy. Tehát ezt ő Magyarországon nem fogja tudni kiadni, és ha nincs Kálló István rábeszélőkészsége nevezetesen, hogy próbálja meg egy másik kiadóval is mindezt megtenni, akkor lehet, hogy elsüllyed minded az irodalmi homályban?
Hát, ugye, mi lett volna ha a kérdésre? Persze mindig nehéz válaszolni, de az egyáltalán nem egy irreális forgatókönyv, hogy ez a könyv németül jelent volna meg először. Ez nem irreális forgatókönyv, láttunk ugye olyan életműveket, amik nem magyar íróknak, nem Magyarországon befutott karrierjei, és én azt nem tudom, hogy a kapcsolatrendszere ezt mennyire tette volna reálisra, de az, hogy erről a tapasztalatról ezt a szöveget Nyugat-Európában szívesebben adták volna ki, arról abszolút el tudom képzelni, hogy rá is lett volna, már csak azért is, mert ugye ezt is sokat szokták ennek a történetnek a körülményei között emlegetni, hogy kb. Ekkorra Nyugat-Európában már mint egy kulturális tekintély megszületik ez a holokauszt túlélő kategória. Ugye ez se rögtön a háború után történik meg, hanem például ugye az Eichmann pernek a hatására elkezdődik a történelemnek egy olyan új megértése, amiben azoknak a tapasztalat, akik megtapasztalták mondjuk ebben az esetben a holokausztot, az egy nagyon fontos referenciaponttá válik, és egyre inkább fontos szerepet töltenek be a kultúrába. Ez ugye Magyarországon nem játszódott le, hogy máig lejátszódott-e, az is egy jó kérdés lenne, de olyanért úgy biztosan nem, ahogy Nyugat-Európában, tehát azt lehet feltételezni, hogy lett volna erre fogadókészség. Nem így történt, ami kertésznek lehet, hogy jobb lett volna, így történik a magyar irodalom szempontjából. Az nagyon jó, hogy ez Magyarországon jelent meg, és ha lassan is, de hát mégiscsak beépült az irodalmi köztudatba.
Ebből a szempontból kertész nagyon jókor jelent meg németül, ugyanis nagyon sokféle dolog van, például ott van Sinkó Ervinnek egy regény regénye című könyve, ami megjelent németül korán, de túl korán, a 60-as években, amikor még ezt egyszerűen antikommunista könyvnek tartották. Ha 68 után jelenik meg, akkor egy világsiker lett volna, mert a legjobb könyv a sztalinizmusról, amit valaha is írtak. Kertésznek ebben szerencséje volt.
Ugye azt már taglaltuk, hogy azért a szépirodalmi lehet, hogy azért adta ki, mert hogy a magvető elutasította, tehát volt ebben egyfajta fricska jelleg is, és itt nagyon jó kritikák is jelentek meg a sorstalanságról. Ács Margitét találtam például, aki nagyon kedvezően írt mindenről. De ha jól gondolom, az igazi áttörés, tehát amire vágyott volna Kertész Imre, az nem jött el azért a megjelenés követően, ugye?
Akkor nem, de a második kiadáshoz viszont Spíró György írt egy kommentert az Élet és Irodalomba, és az nekem örök példám arra, hogy a kritikának néha haszna is lehet. Én ugyanis addig nem olvastam ezt a könyvet, akkor olvastam el, és Spíró útmutatása szerint kezdtem felfogni, hogy miről van szó, és nagyon nagy jelentőségűnek tartottam.
Amikor megkapta a Nobel-díjat, egy-két nappal később néhányunkat egy már nem létező tévécsatorna stúdiójába behívtak, hogy hát megbeszéljük ezt a csodálatos dolgot, és a két műsorvezető ránk förmett szabály szerint, hogy lehet az, hogy mi semmit nem tudunk Kertész Imréről. És akkor hát ott pillogtunk egymásra csupa irodalmára, hogy hát bocsánat, de végül is kit minősít ez a kérdés. És tulajdonképpen nyilván az ember szívesen mondja erre azt, hogy hát akkor szégyeljétek magatokat, de azért nem ilyen egyszerű, valóban nem ilyen egyszerű ez a kérdés, hiszen azzal kapcsolatos, ugye, hogy hogyan kanonizálódik valami, hogyan épül be esetleg azoknak a tudatába, irodalom képébe, akik mondjuk nem olvasnak rendszeresen irodalmi folyóiratokat, vagy ilyesmi, és aztán ugye, ami nagy kérdés lett, hogy az iskolai irodalom oktatásba be lehet, van egy Nobel-díjas írunk, ez egy fantasztikus nagy dolog, fantasztikus nagy kincs, hogy lehet ezt beépíteni abba, ahogy irodalmat tanítunk, akiket az iskolákban tanítunk, és ez egy kudarc történet. Tehát ugye volt egy időszak, amikor megpróbálták a kertészt, a sorstalanságot betenni, aztán az utóbbi időben megint azt hiszem minden kortárs szerző tulajdonképpen kikerült. De hogy itt látszik az, hogy itt nem olyan egyszerű a dolog, hogy volt egy nagy író, akit egy kicsit negligáltak, de aztán észrevette mindenki, hogy milyen nagy, hiszen jött a Nobel-díj, hanem arról van szó, hogy van egy Nobel-díjas írónk, akit nagyon nehéz olvasni, és nagyon nehéz egyáltalán egy izgalmas beszélgetést indítani körülötte.
És hát azt se felejtsük el, hogy a recepciónak voltak nagyon sötét oldalai is, amikor Imre Kertésznek nevezték, sugallva azt, hogy ez nem magyar író. Tamás Gáspár Miklós írt a Nobel-díj alkalmából egy cikket, aminek az volt a megrendítő címe, hogy Kertész Imre magyar író Nobel-díjas, zsidó, pont.
nem szoktunk politizálni ebben a műsorban, de ebben kertész felelőssége valamilyen szinten is számottevő, nevezetesen ő félrefordításokra hivatkozott, de hát számos interjút adott, amely, ha nem is kérte ki magának azt, hogy ő magyar, de ő óriási tartózkodást mutatott a magyar irodalom és Magyarország irányába.
Ez későbbi fejlemény, jóval későbbi, mint ez. Kétségtelen voltak furcsa interjúja, melyben azt mondta, hogy az 50-es években neki a fürdőszobába kellett bevonulni ahhoz, hogy ott klasszikus zenét foghasson, hogy az 50-es években nem jelentek meg irodalmi művek érdemben Magyarországon, hát ennek pont az ellenkezője igaz.
Ezt mi táplálta benne? Valami fajta ellenkezés, vagy távolságtartás Magyarország irányába? Vagy sértettség, hogy végső soron engem nem fogadtak el?
Sértettség.
Azt gondolom, hogy sértettség. Azt gondolom, hogy az a vágy, hogy mindig totálisan uralja az őróla szóló beszédet. Ugye ez nagyon ott volt az írásaiban, és nagyon ott volt a nyilatkozataiban, hogy minthogyha a szabadságát az is fenyegetné, hogyha mások értelmezik őt. De azért még azt a félmondatot hagyd tegyem hozzá, hogy akármit is nyilatkozott, az semmilyen politikus nem hatalmaz arra föl, hogy kétségbe vonja az ő magyarságát és a magyar irodalomhoz való tartozását.
Valóban van egy ilyen mondata, ne kapcsoljon engem a magyar irodalomhoz. De ez sem számít semmit. Aki magyarul ír, az magyar író.
Azt mondja, hogy sértett volt.
Igen.
97-ben Kossuth díjat kapott. Ezek bármit is enyhítettek az ő sértettségén?
Nem, semmit, soha.
Soha.
Soha semmit. A Nobel-díj se. Ugye egy nagyszerű szava volt a Nobel-díjra, nem akkor, amikor az a telefonbeszélgetés volt, hanem később, úgy nevezte, hogy szerencse katasztrófa. És az is, annak is bizonyult számára. Másoknál nem így van, de ő egy rettenetes nyomást érzett, hogy akkor most a Nobel-díj után is megmutassa.
De még odáig jussunk el, hogy megkapja az irodalmi Nobel-díjat. Ő Németországban akkor már sok tízezer olvasót tudhat magáénak, de Magyarországon még mindig nincs, az én értelmezésem szerint közel nem biztos, hogy igazam van, a nagybetűs élvonalbeli magyar irodalmi kánonban. Tehát nem egy fáklya, akit folyamatosan ünnepelnének, elismernének, idéznének.
Ez így van, de ehhez is azért kellenek finomítások. Egyrészt, hogy a kánon, ez kérdéses. Már a 90-es években biztos, hogy kérdéses, hogy van-e ilyen, vagy pedig több kánon létezik egymás mellett. Azt gondolom, hogy volt egy csomó szakmai és laikus olvasója, akik nagyon nagyra tartották, és nagyon fontosnak tartották a magyar irodalomban az ő munkásságát, de például ugye az első rendszerváltás után megjelenő és nagy szakmai presztist élvező irodalomtörténet nem említi Kertész Imre nevét. Szóval, hogy ott azért az is jól látszik, hogy valóban nem tartozott azok közé a nevek közé, akik minden irodalomtörténetben ott vannak, mert azért voltak a kortárs irodalomban, azt gondolom, olyan szerzők, ő valóban nem tartozott ezek közé, de az, hogy se ne tartották volna őt komoly emberek nagyra, hogy ne lett volna diskurzus a körül, amit ő ír, az nem igaz.
Minden esetre a Tantusz valóban a Nobel-díj kor esett le, és hát akkor megrohanták a könyvesboltokat, és még szegény Kertész Ákos is
részesült
ebben.
De ön szerint miképp, vagy miért nem tudta egy picit is felettetni a korábbi kudarcos vagy sikerületlen éveket egy Nobel-díj, ami aztán tényleg az istenség egyik, nem tudom én, megnyilvánulása irodalmi körökben. Ez sem tudja valamennyire is felettetni a korábbi kudarcokat?
Nem, miközben evidens, hogy éppen ebből a németes műveltségéből következett, hogy a Nobel-díjat egy óriási jutalomnak tekintette. Vannak olyan írók, akik nem mennek el az átadásra, mert nem tekintik olyan jelentősnek, vagy semmilyen súlyt nem tulajdonítanak neki. Hát Kertész nem ez volt, ezt ő hihetetlenül átélte.
Később, ha az interjúit nézzük, akkor gyakran fogalmaz erősen. Például mondott egy olyat, hogy egy holokauszt bohóc voltam. Mire gondolhatott?
Hát ez egy nagyon megrendítő mondat, amely ugye egyrészt a holokauszt divatba jövéséről szól, tehát arról, hogy valóban a Nobel-díjban sok minden szerepet játszott, tehát nyilvánvalóan a könyv jelentőség elsősorban, de szerepet játszott a nagy német kiadó is, ami szorgalmazta ezt a Nobel-díjat, és szerepet játszott, mint ahogy erről már beszéltünk, a holokauszt divatba jövése. Ezt reflektálta le ezzel a mondattal.
Ő egy kicsit, vagy nagyon pironkodott is amiatt, hogy egy ilyen celebritássá vált ennek köszönhetően?
Hát ez a mondat mindenképpen arra val, és azt gondolom, hogy ugye, és abszolút egyetértek, hogy ez nagyon megrendítő volt, hiszen most már annyi mindent felidéztünk, ahol nagyon magabiztosnak és mindenféle ellen vagy kritikus véleménnyel szemben nagyon elutasítónak tűnt, és akkor egyszer csak kimondja ezt a megdöbbentő mondatot, amiben meg úgy tűnik, hogyha valaki, ő maga volt a leginkább kritikus azzal a szereppel kapcsolatban, amit ugye a rendszerváltás után, és különösen aztán a Nobel-díj után Nyugat-Európába betöltött. Ugye azt gondolom, hogy a jövedelmeinek egy jelentős része is ilyen felkért előadásokból származott. Ugye a szakértője lett valaminek, amiről mindig azt próbálta elmondani, hogy nem lehet szakértelemmel közelíteni hozzá, és ott ebben az interjúban ugye az látszik, hogy ezt abszolút egy ilyen skizofrén dologként élte meg.
Kertész Imre az én olvasmány élményeim alapján nem a Sorstalanságot tartotta a legjobb könyvének, hanem a Kudarcot. Önök szerint van jobb könyve a Sorstalanságnál? Egyetértenek ilyen értelme Kertész Imrével?
Szerintem nincs.
A Kudarc biztosan szerintem nem jobb könyve a Sorstalanságnál, sőt nem is nagyon lehet máshogy olvasni, mint lábjegyzetként a Sorstalansághoz. Van egy-két novellája, ami szerintem még mindenképpen figyelemre méltó, és ezek közül is én az Angol lobogót emelném ki. Például lehet, egy pillanatra erre a mániámra visszakanyarodjak, hogy ezt az egész tanítás kérdést, tehát hogy a tananyagba beilleszteni, az Angol lobogó sokkal jobban szolgálta volna, mint maga a Sorstalanság, ami csalóka, hiszen kamasz főszereplője van, akkor biztos kamaszoknak kell olvasni, de nem olvasható valószínűleg egy átlagos mai irodalmi jártassággal rendelkező kamasz számára. Az Angol lobogó az egy csodálatosan megformált, tematikusan sokban a Sorstalansághoz kötődő, de nem a holokausztról, hanem 56-ról szóló novella. Az például szerintem ugyancsak egy remek, és sok szempontból talán minden másnál könnyebben befogadható szöveg.
Egyetértek.
Heller Ágnes, aki köztudomásulag nagyon jó viszonyt ápolt, legalábbis tudomásom szerint Kertész Imrével, azt írta a Magyar Narancsban, hogy igen sok nagyszerű író akad a Nobel-díjasok között, de csak a Sorstalanságról mondhatom el, hogy még évszázadok múlva is fogják olvasni, feltéve, hogy lesznek még olvasók. Ilyesfajta kitüntetett helyet te is vélsz felfedezni a Sorstalanságban?
Igen, én azt gondolom, hogy a Sorstalanság egy tartósan az elolvasásra érdemes könyvek listáján maradó könyv lesz, mindig egy szofisztikált olvasóközönséget fog igényelni. Én szerintem fognak több száz év múlva is olvasni az emberek, és abszolút el tudom képzelni, hogy egy fontos olvasmányuk lesz, de sikerkönyv az valószínűleg soha többet nem lesz, egyszer a Nobel-díj utáni pár évben volt.
Gács Anna és Radnóti Sándor után Szegő János irodalmár, a Magvető kiadó szerkesztője segít megérteni a Sorstalanság irodalmi jelentőségét. Olvastam egy nagyon jó összehasonlítást és kritikát. Azt írta valaki, hogy ami a holokausz filmekben a Saul fia, az az irodalomban a Sorstalanság. Nevezetesen, hogy annyira egyedi látószöget alkalmaz, hogy kiemeli az összes többiből. Ezzel te egyet értesz?
Igen, azt gondolom, a Sorstalanság egy teljesen új, radikális nyelvet tudott találni a témához, és a Saul fia is a korábbiaktól eltérő módon teljesen más perspektívából beszélt el a történetet. Azt gondolom, hogy a Sorstalanság, mint regény, és a Saul fia, mint film között ez a párhuzam, ez megállja helyét. Nekem is eszembe jutott látva a filmet, már a Saul fiát. A Sorstalanságból készült film például szerintem nem teljesítette be ezt a fajta radikális kísérleti poétikát, az inkább illusztrálta a regénynek egy némely dimenzióját, de ez egy más kérdés.
Mit jelent a sorstalanság esetén a radikálisan más nyelv?
Az, ami zavarba is ejtette a korabeli olvasókat, elsősorban azokat a lektorokat, szerkesztőket, akik első körben nem is szerették volna, vagy nem is javasolták kiadásra Kertész Imre művét, és az első olvasók is egy kicsit tétován nézhették 1975-ben ezt a könyvet, hogy ez micsoda, hisz nem azon a nyelven szólt, ahogyan addig egyébként viszonylag sok irodalmi szöveg szólt a holokausztról, a Shoáról, a vészkorszakról és különböző ilyen metaforákról, ahogyan ezt a történeti eseményt leírták.
Mi ez a másik nyelv?
Nincs benne részvét, pontosabban ami van benne részvét, az egészen másra irányul, az embernek a saját érzékelését, perspektíváját egy infantilis gyermeki nézőpontba teszi, és innentől kezdve a megmagyarázhatatlan vagy szörnyű események mind egészen abszurdnak tűnnek, és közben teljesen normálisnak, és ezt a kettőt tudja úgy folyamatosan lebegtetni a regény, hogy ez hozza zavarba az olvasót, és ehhez kell egy dekódoló készülék, azt hiszem, hogy az ember elfogadja ennek a regénynek a radikalitását, állítását, hogy ennek a Köves Gyuri nevű szereplőnek az egész világ egy folyamatos újdonság, és ebbe az újdonságba Auschwitz ugyanúgy beilleszkedik, mint az a furcsa zavar, amit itthon érez a deportálás előtt, és az a furcsa állapot, amit meg akkor talál maga körül, amikor visszatér vagy hazatér, és amiért nem is tud szót érteni az öregekkel abban az ominózus jelenetbe.
Ez irodalmi értelemben másik nyelv, tehát mint narratív megközelítés más, vagy egész egyszerűen befogadhatóság szempontjából, érthetőség szempontjából egy átlagolvasó, ha kinyitja, tán ezért érzi azt, hogy egy picit nehezebben hozzáférhető elsőre?
Van egy szemléletes példa a regényben, amikor a hazatérés után a villamoson találkozik egy újságíróval Köves Gyuri, és amikor az újságíró megtudja, hogy koncentrációs táborokból tért haza, akkor hüledezik, hogy hát a pokolba járhattál, mire azt mondja Köves Gyuri, hogy ő nem a pokolban volt, hanem Auschwitzban volt, és szerintem ez egy nagyon erős állítás a kertésznek, hogy a metaforikusságot visszavonja, és a dolgokat a nevén nevezi. Ez az a dolog, ami miatt viszont egykori holokauszt túlélők akár zavarba ejtőnek és vállalhatatlanul botrányosnak is tartották ezt a könyvet. Voltak is ilyen polémiák a megjelenés után, meg a Nobel-díj után is, ha jól emlékszem, akik nem értették és kikérték maguknak ezt a fajta, nem is irónia ez, mert ez annál sokkal több, ezt a fajta nevén nevezését a dolgoknak.
Mi volt a célja mindezzel Kertész Imrének?
Hát szerintem azt az állapotot akarta ábrázolni, vagy megmutatni, ami az Auschwitz utáni világnak és az Auschwitzhoz vezető világnak a sajátossága volt, ami pedig az emberben lévő alapvető kísértetiesnek, gonosznak, vagy emberszerűnek a egyenes következménye, hisz amit a kertész állít ebben a regényben, az az, hogy botrányos nyilván, ami Auschwitzban történt, de egyáltalán nem tér el a működésünktől, ez benne van az emberi létezésben, és az Auschwitz utáni világ pedig nem tud nem számot vetni azzal, hogy ez megtörténhet. Ez egy végtelen szabadság is egyébként, hogyha az ember ennek a radikális mélyére néz, egy olyan felszabadító tapasztalat is, azt gondolom, és olvasmányélményként sokaknak, többek között nekem, és azért volt csodálatos élmény a sorstalanság, mert megmutatta, hogy az irodalom erre is képes, ahogyan Camus és Kafka kertész nagy kedvencei példaképe is megmutatták a nagy műveikben, a Perben, vagy mondjuk a Közönyben, én mindig így hívom, nem az idegennek, mert az új fordítás már az idegent javasoljam, szó szerint, mert Le Transgé az eredeti címe. Hát ezek a könyvek olyan szinten állítanak mást az emberi létezésről, az emberről, mint olyanról, hogy ehhez mindegyik író, akik K-betűvel ejthetők, mint Kafka, Camus, kertész, egy új nyelvet is találtak, és egy új szemszögöt, és ez bizony hosszú ideig tartott kertésznek, hogy megtalálja, és majdnem ugyanennyi ideig tartott talán az olvasóközönségnek, hogy a megfelelő szemüveggel olvassa ezt a művet. Abba az 45-46-ban nagyon sokan írtak erről az egészről, amit átéltek. Ugye ennek a leghíresebb példája a Nyiszli Miklósnak a hírhet memoárja, az Auschwitz-i láger Mengele boncol orvosa voltam az Auschwitz-i lágerben, nem olyan szörnyű címet, szerintem Stephen King soha nem fog tudni írni. Ez a nagyváradi patológus még 46-ban megírta, és viszonylag sok szöveg született akkor a hazatérés után, de utána elcsendesedett ez a téma, és nyilván volt egy antifasiszta narratíva, ami ezt az egész borzalmat elítélte, de közben ennek az egésznek a valódi tétjeiről, akár a magyar kollaborációjáról nem nagyon lehetett beszélni, vagy egyfajta módon lehetett beszélni, mondjuk úgy, ahogyan a nagy spanyol-francia kommunista író Jorge Semprún tette a Nagy utazásban, és olyan művekben, amik inkább illeszkedtek ehhez a fajta korszellemhez, ahogyan te mondtad.
Igen? De a magvető, az irodalmi értékeit, az kiszúrta a sorstalanságnak?
Hát ebben nem vagyok, szerintem amiért, jó megint a kérdés, és megint ilyen okos kislányként azt tudom válaszolni, hogy éppen, hogy kiszúrta az irodalmi értékeit, és ezért nem akarta kiadni, mert a fő irodalmi értéke a sorstalanságnak és a kertész regényeinek, az pont ez az atonalitás, ez a zavarbejtő idegenség tapasztalat, ami a nyelvet is meghatározza, az egész regénynek a szemléletét, vagy kertész másik nagy kedvencét, Thomas Mann-t idézve, az elbeszélés szellemét, a regény szellemét is meghatározza. Tehát nem félreolvasták ezt a könyvet, hanem a mélyére láttak, csak attól, amit ott megpillantottak, megijedtek, és nem volt hozzá kellő vagy kurázsjuk, vagy bátorságuk, hogy egy az egyben meglássák ennek a regénynek a nagy tétjét.
A magyar egyetemes irodalomban hol helyezkedik ez szerinted a sorstalanság? Mitől nagyobb könyv ez, ha nagyobb könyv, mint mondjuk Debreceni József Hideg krematórium című könyve, aminél brutálisabb és stilálisan is szenzációs könyvet etárgyban én még nem olvastam.
Mind a kettő fontos és nagy kérdés. Az elsőre talán könnyebb válaszolni. Azt gondolom, hogy az egyetemes magyar irodalom történet legfontosabb, nem tudom, 5-10 regényében biztos, hogy benne van a sorstalanság. Talán az 5-ben is. Most nem akarom, sarokba szorítom magam ebbe a szép szobába, hogyha rögtön ilyet fogok mondani, de mondjuk a 20. század egészen nagy regény teljesítményei között biztos, hogy ott van a helye.
Ezt megtámogatja-e a Nobel-díj ténye? Vagy enélkül is ezt mondanád?
Én ezt mondanám enélkül is, és az, amiért a Nobel-díjat kapta, annak a humanisztikus leírása, hogy a barbár önkényével szemben az emberi maradandóságra hívja fel a figyelmet, most nem olvastam vissza a 21 néhány évvel ezelőtti Nobel-díj bizottság indoklását, de mintha ilyen veretes szavak csengenének a fülembe. Azt gondolom, ez is igaz, de a holokauszt, tehát ez nem egy olyan típusú parlamenter könyv, amikor valaki beszámol arról, hogy vele ott mi történt, vagy ilyen szempontból feltétlenül annak akarna emléket állítani, ami ott történt. És azt hiszem, ez teszi ezt a könyvet egyszerre egyetemessé és partikulárissá. Tehát ez úgy lett a magyar holokauszt irodalom egyik legfontosabb emblémája, hogy a Kertész Imrének, én gyanítom, hogy ez nem volt szándék, hogy egy ilyen könyvet írja. Nem tudom, hogy kik azok az írók a magyar irodalomban, akiknek ilyen szándéka volt. Lehet, hogy senkinek nem volt, de hogy Debreceni Józsefnek volt. Egy olyan anekdotát jegyzett fel Kertész valahol, hogy a Frankelle utcán sétált, én ha arra sétálok, egykori klubrádiónk felé például, akkor mindig eszembe jut, hogy elgondolt egy olyan mondatot, hogy a marharépa jobb volt, mint a cukorrépa. Hogy ez az a perspektíva, ami a Köves Gyurinak az Auschwitzba és aztán Zeitzbe meg Buchenwaldba deportált kisfiúnak vagy fiatal embernek, inkább nevezük fiatal embernek, a világhoz való viszonyát jelenti, hogy két rettenetesen rossz emberi fogyasztásra nem alkalmas termék közül, egyébként a cukorrépában most nem vagyok biztos, a marharépában biztos, mert azt szarvasmarháknak adják, is meglátja azt a különbséget, hogy az egyik jobb, mint a másik. És ez most nem egy ilyen kádári apológia, hogy mindig a rosszba találjuk meg a jót, hanem annak az alkalmazkodásnak és illeszkedésnek a szemléleti dolga, ami miatt azok a mondatai a legerősebbnek a sorstalanságnak, hogy a koncentrációs táborok boldogságára gondol vissza az elbeszélő, miután hazatér, hogy arról kéne majd egyszer beszélni, és hogy azokban a szörnyű Appelplacon töltött időkben is volt valami, ami szépnek nevezhető, és ez megint az emberi alkalmazkodás, amit a nyelv is leképez, hisz amennyire elképzelhetetlen, hogy ez történjen valakivel, annyira természetes, hogy ehhez nem egy brutális naturalista nyelvet fog találni, és ez a válaszom a kérdésedre akár a Nyiszlivel, akár a Debrecenivel szemben, hanem egy illeszkedő nyelvet, ami egy picit így lekerekíti a dolgokat, és úgy normálissá teszi, vagy normatívvá teszi.
Ez a világirodalom hasonló témájú könyveivel kapcsolatban is helytálló ez a megállapítás? Tehát még abból is kimagaslik, vagy kitűnik?
Hát én számomra igen, tehát sajnos az a baj a világirodalommal ezzel a Goethe által megalkotott csodák szóval, hogy kicsit nem, mint a világegyetem, hogy végtelen és tágul folyamatosan. Én nem találkoztam ilyennel, vagy mondom, ami nekem ilyen referencia, vagy inkább nem példa, vagy erős távoli párhuzam, az mondjuk a Camus-nek a csodálatos közönje, ahol szintén egy egészen új szemüveg, ez a mániám úgy látszik, ez a szemüveg, el kell mennem az optikushoz. Tehát egy új szemüvegen átnézünk egy olyan dolgot, hogy valaki miért követel egy bestiális bűntényt, és miért lő bele még a földön fekvő testbe, kérdezik Meursault a regényhősét, és egészen zavarbejtő az, ahogy a nő erre válaszol, vagy nem válaszol. Tehát az igazi nagyművek azok onnan néznek rá az életünkre, magára az egész létezésre, ahonnan még nem néztek rá, vagy olyan nyelven teszik, ahogyan még nem tették. Tehát ilyen szempontból szerintem Dosztojevszkihez és Kafkához hasonló szabálytalan és diaboniális nagyság a sorstalanság és Kertésznek a pontos művei, folyamatosan provokálnak, és éppen ez az, ami miatt viszont nem illeszthetők egy ilyen meghitt emblematikus zárványba, mert kiugranak egyszerűen, zabolázhatatlanok, szelidíthetetlenek. Nyilván intézményesülnie kell egy ilyen életműnek, kanonikussá kell válnia, az is nagyon fontos, hogy tanítsák középiskolában, mert éppen az a korosztály olvashatja a sorstalanságot, amelyik hőse gyakorlatilag ennek a műnek, de nagyon fontos felhívni a figyelmet arra, hogy ez a könyv ez aztán nem egy megnyugtató olvasmány. Tehát, hogyha ezt olvassuk, akkor nem biztos, hogy jót fogunk aludni. De éberebben ébredünk.
Arról tudsz-e valamit, hogy mi igaz, és hogy nézett ki valójában Kertész Imre könyvének kiadása annak kapcsán, hogy legalábbis a legenda így szól, az akkori felesége felkereste Boros Pétert, és kvázi valamilyen formában a segítséget kérte. Ez irodalmi legenda, vagy valóban megtörtént?
Én tudtam, igaz, hisz Boros Péter a Délpesti Vendéglátóipari Szövetkezetnél volt középvezető, Vas Albina pedig ott dolgozott.
Ő volt Kertész Imre
első felesége. És ezt az anekdotát én azt hiszem senki sem tagadja, és segítette, a valami többlet pénzt adott talán, vagy jelezte a Vas Albina jelezte a főnöknek, a Borosnak, hogy az ő férje az most épp egy regényen dolgozik, és ott valami gondról van szó, de én erről tudok arra, hogy egyébként más módon Boros Péternek közel lenne esetleg a nomen est omen Boros Péternek a sorstalansághoz, azon kívül, hogy vendéglátósként kicsit jobban megtámogatta, de a kor viszonyára nagyon jellemző történet, azt gondolom. Vannak ilyen szép magyar történetek, ez egyik ilyennek tekinthető. Ahogy amúgy egyébként a Kertész tényleg nagyon idegen volt a kor magyar, elég idegen volt a kor magyar irodalmi életében, nem annyira, mint amennyire utólag egy ponton túl talán láttatta magát, de úgy nem volt benne mondjuk szügyig az irodalmi nyilvánosságban, mint jelentékeny alkotók a 60-as, 70-es években.
Ez melyik kükön múlott? Az irodalmi életen, nevezetesen, hogy belterjes volt, és nem akarták őt annyira észrevenni, vagy befogadni, vagy inkább az ő mimóza, vagy izolációra hajlamos természetéből fakadt?
Nagyon egyrészt izolált énű valaki volt, másrészt meg Spiró György és azok, akik szerencsére ismerhették, főleg még ereje teljében, azért azt mondják, hogy egy elképesztően vidám és jóhumorú pali volt, és az első kérdésedre pedig az lesz a válasz, hogy az is érdekes, hogy honnan érkezett Kertész Imre az irodalomba, egyrészt nyilván a auschwitzi átszállással, másrészt pedig a pesti éjszakából, illetve a pesti végjátékokból, ugye megint egy olyan eleme ennek az életrajznak, ami részben szervesen illeszkedik a későbbi nagyművekhez, részben pedig inkább zavarba ejtő ellenpont, hogy ő az első két jegyzett színműve, a Csacsi fogat és a Bekopog a szerelem, a kor népszerű, remek színészekkel ellátott, de hát külvárosinak nevezett színházába, a József Attila színházba került bemutatásra. Egyébként az egyiknek így csodálatos betétdal a Szenes Ivántól a Járom az utam, Macskaköves utam. Horváth József talán a zeneszerző, de most sajnos nem vagyok biztos, de Szenes Iván a dalszöveg biztos. És Kardos G. György, aki viszont hamar felfedezte Kertésznek a...
Aki nem ugyanaz, mint Kardos György. De ő korán felfedezte Kertész Imrét és a sorstalanságot, és nagyon szépeket írt róla, ugye?
Olyannyira, hogy még a Nobel-díjat is megelőlegezte neki. Erről van egy nagyon szép, a Kertész 97-ben kapott Kossuth-díjat, és megírta a Kardos G., hogy neki a Spiró mutatta meg, ha jól emlékszem, ezt a Sorstalanság című könyvet, és először nem is értette, hogy ez ugyanaz a Kertész Imre-e, aki ezeket a jópofa blödliket írta a József Attila színházba, mert abba bíztak, hogyha még egy pár ilyen bemutatója lesz a József Attilában, akkor majd a Víg Színház is rendel tőle darabot. Aztán ez a fiatal ember eltűnt, ahogy Kardos G. írja, és amikor érdeklődött a Luxor kávéhez, vagy hol van ez a srác, akkor mondták, hogy hát Freudot, fordít meg Heideggert, amit nem értett a Kardos G., hogy mi az, amit a Freud meg a Heidegger tud, a Salamon Béla pedig nem. Hát ez egy nagy kérdés, és utána viszont elolvassa a sorstalanságot, és neki volt hozzá füle szeme, taknya nyála összefolyt, most szó szerint idézem az esztétikai tapasztalatot, és rögtön fölterjesztette volna a Nobel-díjra is. Ez most anekdotázhatunk, egy másik jó történetem van a Nobel-díjról, meg Kertészről, ha megengeded. A Kertész a 40-es évek végén a Világosság című újságnál volt újságíró, és az akkori Simplon kávéházba szeretett járni, ami a mostani Blaha Lujza téren van, a József körút és a Népszínház utca sarkán, ahol egy olyan amerikai gyorsétteremlánc van, amelynek nem mondjuk ki a nevét, és ott Kertész Imre elkövette azt a hibát, hogy leült Kellér Andornak a helyére, aki egy nagyon jelentékeny újságírója volt a kornak, és csodás könyveket is írt, és amikor meglátta a fiatal Kertészt, akkor azt mondta, hogy Kertész maga akkor ülhet ide, ha Nobel-díjat kap. Hát ezt aztán már nem tette meg kertész, és nem ment be egy kertész salátára esetleg ebbe a ma is ott működő gyorsétterembe, de minden esetre Kardos G. György fölismerte ennek a könyvnek a nagyságát, és a korabeli nyilvánosság számára, akiknek valami fogalma volt a Kertész Imréről, meglepő lehetett, hogy tényleg ez a srác, aki még pár évvel ezelőtt Kálai Istvánnal, a örökbecsű Kálai Pipivel ezeket a szövegeket elköveti, az egyszer csak ír egy ilyen regényt, és innentől viszont kertészben volt egyfajta olyan tartás is, azt hiszem, hogy egyrészt nem akart nagyon vegyülni bizonyos irodalmi figurákkal, meg irodalmi közegekkel, és inkább fenntartotta a saját életének az autonóm határait. Ez egy egészen zárt életet jelent, egy legendásan megírt 28 négyzetméteres Török utcai garzonlakásba, illetve azzal, ahogyan ő maga értelmezőjévé is válik, és az egyik legfontosabb eszékötet a Gája napló például arról az önolvasásról szól, amit egy kicsit talán a külvilág helyett is tesz meg, de most egy kicsit elgaloppoztam, ne haragudj. Az más kérdés, és ez megint egy fontos elem, hogy abba a fajta nagy próza fordulatba, amit Balassa Péter, sajnos már nagyon régen elhunyt esztét a kritikus, jelölt ki a 80-as évekbe, abból kertész tokkal vonulva hiányzott, ez a Péterek nemzedéke, egy Balassa Péter mellett Nádas Péter, Eszterházi Péter, Lengyel Péter, illetve Hajnóci Péter. Ez egy olyan röppályája, iránya volt a magyar irodalomnak, amely egyáltalán nem volt akkor kontextusban, mondjuk így Kertész Imre irodalmával.
Ő ezt megbocsátotta valaha a sorsnak, az irodalmi kánonnak?
Szerintem nem. Szerintem ez őt mélyen nyomasztotta, zavarta, de egy időt demotiválta is, és folyamatosan abba az állapotba hozta, hogy megmutassa magát. Én szerintem ez őt feszélyezte, zavarta. Aztán a sértett szót is nyugodtan használhatjuk, de frusztráltnak nem nevezném például. Sértettnek igen, frusztráltnak nem. Ezt tudom, most nem egy ilyen lélektani diskurzus, hogy mi a különbség ezek között. De mi...
kíváncsi lennék.
Az, aki sértett, az valamilyen módon... Nem biztos, hogy a frusztrált ember szerintem kompenzál, és ha nem is mutatja, de valamilyen módon mégiscsak meg akar felelni annak a közegnek, amellyel szemben neki frusztrációi vannak, akár úgy, hogy nem vesz róla tudomást, akár úgy, hogy mégis megpróbálja lenyűgözni. A kertész egy ponton túl szerintem túllépett a mai kocsmán, és hogy a Végső kocsma címet is bejátszam ide, vagy behozzam ide. És
az utolsó művét.
Igen, igen, és nagyobb tétekbe játszott, és azt hiszem az, ami neki a Nobel-díjjal jött, vagy hát az már az azt megelőző világsikerrel, vagy európai sikerrel, amiben nyilván jelentékeny szerepe volt a német irodalomnak, ezt kár tagadni, és akár a német irodalom politikának, ezt szintén kár tagadni.
Mert mondjuk el, a német irodalmi élet és a német politika sokkal korábban felismerte a sorstalanság érdemeit, mint a magyar, ugye?
Igen, és itt is volt egy érdekes lépcső, mert egy kelet-német fordítása volt először a sorstalanságnak, ami elég gyöngére sikerült, és utána egy nyugat-német fordítása lett 90 után, és az után lett ő egy nagyon fontos és elismert európai író, és ezen szerintem nem érdemes vitatkozni, hogy ennek a német lobbinak mekkora része volt mondjuk politikai kompenzáció, hogy most ezt a szót használjam, és mennyi volt vegytisztán az irodalom esztétikai elismerése, mert a kettő párban járt, és én az előbbit is egyébként egy fontos gesztusnak tartom, és a mai nap még egy nagyon fontos gesztusnak tartom a német kultúra és a német politika részéről, hogy mer szembenézni azzal, amit elkövetett, ezt több ország követhetni, akár még más német ajkú országok is, zárójel a mindnapi választásokra, de minden esetre az azt hiszem a kertésznek visszaigazolás volt, amikor ő megkapta világon azokat az olvasóit, akikre ő számított, de mindig ezzel kapcsolatban eszembe jut, hogy amikor volt Csóri Sándornak az Ominózus Nappali Hold című eszéje után egy elég komoly botrány a magyar nyilvánosságban, ez a 90-es évek elején Csóri Sándor költő esztéta, eszéista, egy akkori eszéjében nagyon ügyetlenül fogalmazva a magyarságot asszimiláló zsidóságról írt, és ez többek között Radnóti Sándor is komoly kritikával és elemzéssel illette, és mások is. Mindenesetre Kertész Imrét ez a, hát nagyon rossz szöveg arra ösztönözte, hogy kilépjen az írószövetségből, és ezt egy olyan erős és nagyon szép búcsúlevél kíséretében tette, amiben arról adott hangot, hogy ő nem akar senkinek a parlamentere vagy a képviselője lenni, ő nem akar a magyarsághoz tartozni, nem akar a zsidósághoz tartozni, vagy individuális ember, akinek ilyen meg olyan szerelmes tájai vannak, meg kötődései vannak, de ő nem akar senkit így önmaga helyett képviselni. És ezt a radikális individualizmust tartom én nagyon fontosnak, és éppen a sorstalanság egyik egyik nagy tétjének, hogy, hogy ebből a szempontból ő nem akart holokauszt regényt írni, nem akart magyar regényt írni. Őnek az egész világgal szemben volt egy nagyon nagy dühe, indulata, és egy nagyon nagy vágya is egyébként a hedonizmusra, meg arra, hogy a világ kulturális javait a Gustav Mahler szimfóniáitól egy szép berlini utcaképig befogadhassa és élvezhesse. Tehát ő egy nagyon is élni szerető ember volt, akinek az élet nem mindig adta meg annak a lehetőségét, hogy olyan módon éljen, ahogyan szeretne, de ennek például elengedhetetlen feltétele volt a szabadság. Annak a furcsa mondatesztétikának, ami a korabeli első lektort is zavarba ejtette, annak egy olyan szépsége is van, amihez egyébként hozzátartozik, hogy Kertész Imre abszolút a magyar irodalomból jön, Krúdit nagyon szerette, Szépernőt biztos, hogy olvasta, az Emberszagnak, az Ádám Csutkának vannak olyan motivumai, amiket én visszalátok köszönni a Sorstalanságba. Ez mind ott van ebben a műben, és nyilván rengeteg olyan irodalmi hatás, német, francia, ami szintén valahol megjelent, de így ebben a formában egy egészen eredeti és új univerzumot hozott létre Kertész Imre, ez egészen biztos.
Ami szerintem ámulatba ejtő ennek a könyvnek a sikerre vitelében, hogy mennyi sok kis komponens kellett ahhoz, hogy végül is ezt egy irodalmi díjjal, egy Nobel-díjjal koronázzák meg. Ugye a legenda szerint, vagy a hírek szerint Hajnóci Péter volt, aki felhívta a figyelmet Spirónak, hogy van itt egy Sorstalanság című könyv. Spiró esszéje nagyon nagy visszhangot váltott ki. Hosszan sorolhatnánk, itt Pozsos Pétert is megemlítettük, az, hogy a Szép Irodalmi kiadta a Magvető ellenében. Szóval csak oda akarok kiukadni, hogy szerinted egy ilyen mű, mint a Sorstalanság, elsüllyedhetett volna? Megtörténhetett volna az, hogy Kertész Imre úgy hal meg, hogy ez a könyv nincs azon a polcon, ami egyébként érdeme szerint járt volna neki?
Hát én azt gondolom, főleg a regény szellemében, hogy megtörténhetett volna, igen, és ez épp ezért nagyon jó, hogy nem történt meg, mert nagyon sok mindenem múlik, hogy egy könyv egyáltalán megszületik-e vagy sem, ugye ez az 1990-es legendás állókép, amikor mindenki a fiókok után matatott, és hát azokban lehet, hogy találtak dolgokat, de hogy kéziratokat nem az egészen biztos. Egyszerűen egy korban az, hogy valakiben van-e annyi sziszifuszi munka, és ma sziszifusz megint egy nagyon fontos mitosz volt a kertésznek, a kudarcban van egy csodálatos sziszifusz parafrázis is, tehát hogy görgeti a követ, no man est omen köves, 13-15 éven keresztül, és végül megtalálja azt a formát, az egy nagyon fontos dolog. Nyilvánvaló, hogyha elsülyeztették volna akár a Szép Irodalminak, akár a Magvetőnek a fakjába, akkor a, mondjuk a szamizdat alkat az meglehetősen távol állt Kertész Imrétől, tehát azt a fajta második nyilvánosságot, ami Konrád Györgyöt és Petri Györgyöt, ott meg a Györgyök nemzedéke így mondjuk nyilvánossá ismerté tette, az nem hiszem, hogy egy járható út lett volna Kertésznek, de legkésőbb 90 után lehet, hogy előkerült volna a könyv, és akkor indult volna meg a maga útján, de ezzel együtt azt gondolom, hogy ezek a művek, egyrészt a kéziratok nem égnek el. Max Brodyk is szerencsére általában kinyitják, ugye a Kafka jó barátja ezt a bőröndöt, amiben arra kérte Kafka, hogy égesse el az összes művét, és azért előbb-utóbb megtalálják az olvasóikat, és ez inkább az irodalomnak a csodája és a lehetősége, hogy lappanganak művek, az említett Debreceni József könyvét, nem tudom már hányba adták ki először Újvidéken a Vajdaság irodalomban, amelyet én az eddig a debreceni újra megjelenésig azt gondoltam, valamennyire ismerek, és kiderült, hogy ott is elsüllyedt a maga berkeiben. Írtózatosan véletleneken múlik olykor valami. Egyébként a Niszli Miklósnak ezt a 90-es évekbeli reneszánszát többek közt a Kertész Imrének is köszönhetjük. Ő bátorította Morcsányi Gézát, arra egykori fontos kiadóját, a Magvető legendás igazgatóját, nekem is nagyon fontos mesteremet, hogy a Niszlit adja ki újra, mert neki a Niszli az egy fontos olvasmányélménye volt 46-ból. Tehát az irodalomnak nagyon fura mozgása van, és az, hogy a szövegek megmaradnak, és azok olvashatók, és máshogy olvashatók koronként, az mindig ad egy ilyen bizonytalanságot, de ez a bizonytalanság egy nagyon nagy kaland is lehet, és a Kertész példája azt mutatja, hogy csodák már pedig vannak, vagy nem csodák, hanem hogy ez egy nagyon nagyszerű dolog nyilván.
Ez volt tehát a nagy mű Gács Annával, Radnóti Sándorral és Szegő Jánossal. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Lehocki Miriam, Lantos Dániel és Laj Viktória segítségét. Találkozzunk jövő szombaton itt a Klubrádióban. Viszont hallásra! A nagy mű Kadarkai Endrével.